Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 351-es számú énekével. 351-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 7-es számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 56. oldalán található a 7-es számú liturgia.
Az Úré a föld, és ami azt betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos szép éneket, mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken. Meg és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Kegyelemért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmat értető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkolható, tisztítsd meg szívünk szándékát szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra rendelt igét, melyet megírva találunk Pál Rómaiakhoz írt levelének 6. fejezetében, a 19. verstől a 23-ig a következőképpen. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már az meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük 459-es számú énekünket. 459-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Márk evangéliumában, annak 8. fejezetében, az első verstől a 9-ig, a következő héten. Isten igéjét tehát Márk evangéliumából olvassam, a 8. fejezet első versétől. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyére jól akadni a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványnak adta, hogy tegyék elé. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól adtak. Azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000 voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, Müller György életét talán sokan ismerik. Müller György az az ember, aki áruházakat hozott létre a kapitalizmus áldozataim számára, azon gyerekek számára, akik nem tudták az életüket menedzselni, akik az utcán éltek. És ő az Istentől kapott elhívása szerint számukra készített megélhetés, számukra készített lakhatást. De hát nem elégszer hangsúlyozni azt, hogy Müller György mennyire Istenbe kapaszkodva élte az életét. Olyan jó látni az életében azt, hogy amikor nagyon kevése volt, amikor indult az áruházak építésébe, fillérei voltak magyar pénze számítva. De nem volt kétség a szívében. De azt is jó látni, hogy amikor viszont nagy adományt kapott egy árváz építésére, akkor ugyanúgy érezte magát, mint amikor egy fillérje volt, mert hogy nem kezdett el döjfösködni, most már sok pénzünk van, és akkor tudunk építkezni, és hát azért mi meg tudjuk menedzselni ezeket a dolgokat. Jó volt látni, hogy a nagy adomány sem vette el az Istenben való reménységét és bizalmát, a neki való hálaadást. Jó látni ennek az embernek az Istenhez való ragaszkodását. Szívében ott volt a bizonyosság, amit az Úrtól kapott, és ez nem ingott meg a külső körülmények hatására sohasem. Legyen bár jó dolga vagy rossz dolga, nem ingott meg sohasem az, ami az Istenbe való bizalom volt a szívében. Pedig hát sokszor adódik az ember életében, hogy érkezik a kihívás, kihívások elé kerülünk az életünk során, és ezek a kihívások sokszor kísértésbe csapnak át, megmozgatják az embernek a szívét, az Istenhez való kapcsolódását. A mai igényben azt látjuk, hogy a sokasság már napok óta szükséget lát. Jézus mellett ott van a sokasság, és úgy olvasjuk az igény felolvasott ige szakaszunk elején, már napok óta ott vannak Jézus Krisztussal, és napok óta szükséget szenvednek, hát nyilván egy ideig volt náluk a magukkal hozott ételből, aztán meg elfogyott. És ott voltak éhesen, és ilyenkor, amikor az ember kihívással érkezik, akkor hamar kísértésbe esik, hogy változtatni kell ezen a helyzeten. Régen, akik még a 80-as években vagy a 90-es évek elején jártak biatorbányi csendes hetekre, azok tudják, hogy milyen puritán körülmények között voltunk ott elszállásolva, meg hát az étel is olyan volt, ami egyébként a szegénységet, az egyszerűséget sugallta. És voltak, akik ezt az egyszerűséget, ezt a szegénységet nem bírták elviselni, és változtatni akartak rá. Jött a kihívás. Hát mi dolog az, hogy én zsíros kenyeret tegyek reggel meg este? Majd én elmegyek a boltba, aztán veszek magamnak szalámit, és majd ott a szobába szerepelem magamnak, és jól lakok. Pedig ezek a szerénység, meg ez a nem megszokott komfort, meg ételminőség, amit az ember esetleg otthon készített, számomra mindig csodálatos élményt adtak. És sohasem fordult meg a fejembe, hogy én ne egyem meg azt, amit ott elintesznek, pedig voltak olyan ételek, amik az én ízlésemtől nagyon messze estek. Tehát például a lucskos káposztás nyúlpörkölt, az az én gondolatomban az a legehetetlenebb kategóriába tartozik, de amikor elintették, akkor megettem. És nem azért ettem meg, mert nem akartam ellentmondani a vezetőnek, hanem azért, mert át akartam élni azt, amit az Isten most velem tenni akar. Mert sokszor az Úr kivisz bennünket a pusztába. Elvisz bennünket abból a komfortból, amit megszoktunk, hogy van mit ennünk, van olyan, amit mi szeretünk, olyan a komfortunk, amilyen, minden kézre esik, és minden ki van szolgálva, és akkor kivisz az Isten bennünket egy olyan helyre, ahol nincsenek meg ezek. És azért visz ki bennünket, mert szeretne velünk beszélni. Kivisz bennünket a pusztába, mert szeretne velünk beszélni. És nagyon szomorú voltam akkor, amikor valaki ezt félrelökte, és akkor elment és bevásárolt, mutatva azt, hogy nekem van pénzem, és én ezt tudom überelni, és kivonta magát ez alól. A társaság egy része kivonta magát, és elkülönítette magát attól, amit az Isten szeretett volna nekünk adni. És ezzel az a probléma, hogy mivel nem tapasztalja meg a szükséget, nem fogja megtapasztalni azt sem, hogy majd lesz a végén 7 telekosár. Mert hát ennek a történetnek ez a lényeg, hogy van egy nagy szükség, aztán van egy megelégítettség, egy olyan megelégítettség, amin még plusz 7 telekosár ott van. De ez úgy kezdődik, hogy több napon keresztül ott vagyunk, több napon keresztül ott vannak ezek az emberek Jézus Krisztussal, aki tanítja őket, aki vezeti őket a lelki utakon, és közben meg szükséget szenvednek, kihívást élnek át. Tehát ez a körülbelül 4000 ember, aki Jézus Krisztussal és a tanítványokkal együtt több napon keresztül ott volt, hogy olvassuk már, hogy 3 napja együtt vannak, 3 napja tanítja őket Jézus Krisztus, 3 napja kivitte őket oda a pusztába és beszélt velük. És ez nem fesztivál volt, mint amiket sokszor tartanak manapság, ilyen keresztény fesztiválok is, amikor mindig zavar engem egyébként, hogy sok párhuzamos program van, amit egyébként szívesen meghallgatnám ezt is, meg megnézném azt is, de párhuzamosan mennek, és az ember nem tudja, hogy hova menjen, és az az érzés, hogy igazából veszít valamit, mert hogy nem tudott részt venni ott, ahol szeretett volna. Tehát Jézusnál nem fesztivál volt, nem párhuzamos programok, nem lehetett választani, hogy ki hová megy, vagy ki milyen témában, hanem Jézus Krisztus 3 napon keresztül tanítja őket. Ők nem tettek más, mint hallgatták Jézus Krisztust és dicsőítették az Urat. Ez a mai ember számára már szinte elviselhetetlenül monoton. Mi megszoktuk azt, hogy a képek illóznak körülöttünk, az információk jönnek több csatornán, szokták ezt a multitaskingot mondani, hogy több csatornán érkeznek, és az milyen csodálatos, pedig éppen attól vonja el az embernek a szívét és életét, ami a legfontosabb lenne akkor és abban a helyzetben. És nem olvassuk azt, hogy ezek között, az emberek között kitölt volna egy lázadás az éhezés miatt, hogy valaki is reklamált volna, hogy hé, Jézus, álljon meg a menetet, ne csak beszéljél, hanem menjünk el, aztán együnk is valamit. És nem akármit, hanem olyat, amit szeretnék. Nem volt az emberek szívében, hanem várták, szívták azt, amit az Isten tudott nekik adni. Várták azt, hogy az Isten merre szeretné vezetni az életüket, mit szeretne megtanítani nekik. És várták azt, hogy Jézus Krisztus gondoskodása, szeretete ölelje körbe őket. 7 kenyér és néhány kis hal, ezt olvassuk ebben az igében, hogy 7, hány kenyeretek van, mondják, hogy 7, aztán még olvassuk később, hogy hát volt néhány kis haluk is. Tehát ez a 7 kenyér és néhány kis hal, mi ez ennyinek? Hangzik a kérdés, hát 7 kenyérrel mit kezdünk itt 4000 emberrel? Ez a néhány kis hal mit jelent ennek a 4000 embernek? Istenbe bízok, de benne kételkedők is egyaránt eljutnak ugyanerre az Isten tagadásra. Mire elég ez? Mit kezdjünk ezzel? Miért csak ilyen kevés van? Miért nem lehet nekünk több? Mit kezdjek ennyivel? Mit kezdjek ezzel a kevéssel? Mindkét esetben, legyen az hívő, vagy még Istent nem ismer ember, mindenképpen a bizalmatlanság, az Isten felé való bizalmatlanság miatt jön ki az életéből ez. Mert Müller Györgynek a példáját látva, az apró fillérek nem keserítették el. Amikor nagyon kevese volt, nem keserítette el. Amikor nem volt komfort, amikor nem volt minden rendben, akkor nem érezte úgy, hogy a kedvét szegné, hogy aggodalmai lennének. és a nagy adományok nem szédítették meg. Nem gondolta azt, hogy a nagy adomány az azt jelenti, hogy ő kiváló ember lenne, hogy az Isten őt kiváltképpen szereti. Hanem azt a célt látta, amit az Isten elébe tett. Tette azt, amire az Úr indította, látva maga előtt a célt. Persze a nehéz körülmények között sokszor kikér az ördög, sokszor kikér az ördög, hogy megrostáljon, kikér az ördög, hogy elcsábítson az Isten közeléből, szeretné azt, hogyha az Istenbe való bizalom megszűnne az ember életébe. A kísértő el akarja vonni az életedet attól az örömtől, amit a megelégítetettség, az Istenben való megelégítetettség a számodra. Nem írja a Szentírás, hogy mi történt azzal a 7 telekosárral. Nem írja a Szentírás, hogy amikor megelégítetett a 4000 ember, és ott volt a 7 telekosár, hogy mit csináltak azzal. Én el tudom képzelni, hogy megtelt a nép szája nevetéssel, és örömmel vitték a 7 kosarat. Fogták a kosarakat, és örvendezve mondták, hogy nézzétek meg, az Úr megelégített bennünket. Nézzétek meg, az Úr beleadta a gyomrunkat étellel, és még itt van 7 telekosár. És amerre jártak, vitték a falunkba, és nézzétek meg, itt voltunk 3 napig, már a végén éheztünk, és ott volt 4 kenyér, és az Isten megetetett bennünket, és itt van 7 kosár. Mint ahogy, amikor az Úr mannát adott a pusztában, a pusztában vándorló Izraelnek, és a mannát betették a szövetség ládába, emlékeztetve arra Izrael népét, hogy az Isten a legnagyobb nyomorúságban sem hagyja az embert egyedül. Amikor ott tényleg nincs lehetőség ételszerzésre, amikor nincs lehetőség, hogy megelégítesse az ember, az Isten küldi a mannát. És azt mondta az Úr, hogy ezt tegyétek bele a szövetség ládába, hogy emlékezzetek mindenkor arra, hogy az Isten megelégít benneteket a legnehezebb helyzetben is. Lehet, hogy a 7 kosarat is így vitték azok az emberek, akik ott voltak Jézus Krisztus mellett. Így vitték örömmel, hogy az Isten megelégít. Látjátok, itt van a 7 telekosár. Bizonyíték annak, hogy Isten szeret bennünket, és az Isten nem hagy bennünket egyedül. Lehet, hogy a te életed is csapong a kihívások között most. Lehet, hogy az életedben vannak anyagi problémák, lehet, hogy valamit nem tudsz megvásárolni, lehet, hogy valamit nem tudsz megfinanszírozni, lehet, hogy nyakadba szakadt valami, amit nem bírsz elviselni, olyan anyagi teher, ami már úgy látszik, hogy teljesen az kéri az életedet. Lehet, hogy valami családi probléma van, lehet, hogy házassági probléma, lehet, hogy gyermeknevelési probléma, lehet, hogy valamilyen olyan távoli rokonnal való kapcsolat, romlás, amit még mindig nem rendeztél, haragvások, örökösödés és egyéb témák fölött. Lehet, hogy valami rendezetten családi ügyed van, de lehet, hogy az Úrban való létet bizonytalanodt el, mert bár megtapasztaltad Isten kegyelmét, feléd lenyúló kegyelmét, megtapasztaltad azt, hogy Isten hogyan tud segíteni rajtad, de mégis most elengedted a kezét, és magad járod az utadat, és a kihívásoknál egyedül maradsz. És jönnek a kísértések. És aztán jön a kísértés, hogy olyan eszközhöz nyúj, ami az Úr által útált, mert az Isten útálja, azt mondja akkor, amikor más Istenek segítségét kéri az ember, olyan megdöbbentő, hogy az ember a mai világban úgy gondolja, hogy az ördögnek a praktikái, az ördögnek a kihívása, meg az okkult dolgok, azok a középkornak a hagyománya, és ott még esetleg voltak, de a mai világban nincs ilyen. Valakivel beszélgettem a napokban, és amikor mondtam, hogy sokszor találkozik az ember olyan megkötözöttséggel, ami a sötét oldalról jön, az Istennel szemben álló hatalom felé jön, azt mondja, tényleg? És akkor van belőle szabadulás? Akkor beszéljek már el, hogy van ebből szabadulás? Mi szabadít meg abból a kötözöttségből, amit az ördög tesz az emberre? És tudta neki beszélni arról, hogy hogyan tapasztaltuk meg azt, hogy nem egy embernek, nem egy lelkésznek a csodatétele révén, vagy lelki ereje révén, mint ahogy kikiáltják magukat ilyen okkult szakértőnek, és azt mondják, hogy ők mindent tudnak, és az ő intésükre az ördög bilincsei szétpattannak, hanem ott az Isten előtt állva lehet könyörögni azért, hogy szabaduljon meg az az ember, aki beletette az életét valamiért az ördögnek a béklyójába. Mert olyan kihívás érkezett, amire úgy gondolta, hogy az lesz jó válasz, hogyha ő enged a sötétség birodalmának. Jön a kísértés, és el akarja vonni az ember életét az Isten közeléből, hogy olyan eszközhöz nyúljon, ami általa utál, hogy még távolabb kerüljön az Istentől, meg még távolabb kerüljön a közösségtől, hogy máshol találjon vigasztalódást, máshol találja meg a békességét, ami persze álbékesség, ami békességnek mondott, de igazából nem tart meg akkor, amikor szüksége van az embernek kapaszkodóra. Pedig az Úr, aki magához hív, felemeli a hét kenyeret, és olyan csodálatos ezt látni, az az Úr, a te Istened, az az Isten hív magához, aki, ha felemeli a kenyeret, hálát ad, megtöri, és a tanítványoknak adja, olyan jó hallani ebből, hogy az úrvacsorai liturgiában is ugyanerről beszélünk, hogy Jézus fogta a kenyeret az utolsó vacsoránál, hálát adott, megtörte, tanítványinak adta, és azt mondta, hogy vegyétek, egyétek. Itt ugyanazt teszi a 4000 ember előtt, hogy veszi a hét kenyeret, hálát ad, megtöri, odaadja a tanítványoknak, hogy tegyétek eléjük. És az a 4000 ember megelégítetik. Az a 4000 ember tele lesz a kenyérrel, és tele lesz a halakkal. Hálát ad, megtöri, és a tanítványainak adja. És amikor megelégítetik a 4000 ember, még mindig marad 7 telekosár. Istennek a túláradó szeretet és a túláradó kegyelme hív magához. Lehet, hogy anyagi nehézséged van, lehet, hogy családi problémád van, lehet, hogy csak elbizonytalanodtál a hitedben, vagy lehet, hogy még sohasem találtál oda a Jézus Krisztus megváltó kegyelméhez. Olyan Isten hív téged, aki 7 kenyérrel, meg néhány hallal 4000 embert megelégít, és ott van a 7 telekosár még ráadásul. Isten ilyen 7 plusz kosaras kegyelemre hív bennünket. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, hálatelt szívvel állunk előtted akkor, amikor a kísértések, meg a hívságok, meg a kihívások vannak előttünk, amikor rángatja az életünket sok minden, mert szeretnénk, hogy még boldogabbak legyünk, még gazdagabbak legyünk, még megelégítettebbek legyünk. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan sokszor hamis utakat választunk, olyan sokszor elcsábítja a figyelmünket a gonosz, és arra vezet, amerre te nem szeretnél, hogy menjünk. Bocsáss meg, hogy odaadjuk az életünket felesleges és hiába való dolgoknak, amikor nem, hogy 7 telekosár, de még a 7 kenyér sincs meg, amiből nem lesz megelégítetés. Bocsáss meg, hogy hiába valóságokra pocsékoljuk időnket, energiánkat, pénzünket. Vezesd a gondolatunkat, Urunk, úgy, ahogy ez a sok ember ott, ez a 4000 ember Jézus Krisztus mellett ott lehetett 3 napon keresztül, hallgatták a tanításodat, hallgatták azt, hogy miképpen szeretnéd az életünket irányítani, hogyan lehetünk mi teljes életet élő emberek, hogyan tudsz meggazdagítani bennünket. Add meg, hogy most is úgy figyeljünk rád, igédet olvasva, az Isten tiszteletre járva, a közösségben élve. Hálás a szívünk, Urunk, hogy ha megbotlás, ha kihívás, ha kísértés is jön az életünkbe, tudhatjuk, hogy te vagy az, aki megtartod azt. Te vagy, aki kegyelmedet kiárasztva jelen vagy, és megelégíted a nehéz helyzetben élő gyermekedet. Így állunk előtted egész életünkkel, vezess végig földi életünkön, Urunk, arra a mennyei elhívásra, amit fiatban adtál az Úr Jézus Krisztusban mindannyiunknak. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Első vasárnapi istentisztelet, ahol emlékezünk arra, hogy Jézus miképpen törte meg a kenyeret és adta akkor ott az utolsó vacsoránál a tanítványainak is adja így nekünk a testét és a vérét. Úrvacsorai közösségbe hívom tehát a testvéreket. Hirdetem, hogy hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden pedig 17 órakor biblióra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ide a gyülekezeti központba ezekre az alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten vége lett a napközis gyermektábornak, amit Görögszálláson tartottunk. 24-től 29-ig sok áldás volt, fényképek fönt vannak a Facebook oldalon is, meg a gyülekezet honlapján is, akik szeretnének részesedni ezekből az örömökből, fényképeken keresztül azok keressék meg ezeket a helyeket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a görögszállási fólia sátor, ami összeomlott helyette már áll az új vászszerkezet. Köszönjük az imádságokat és köszönjük azokat az adományokat is, amelyek lehetővé tették, hogy ez a sátor újra fölépüljön és újra működhessen. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy a most már több egyszer és sokat szól, hogy a 25 éves évfordulóra készülő kiadványba még lehet beküldeni bizonyságtételeket, akik még nem írták meg, azok ne keseredjenek el. Kicsit később lesz a kiadása, de mindenképpen meg fog jelenni, de kérem, hogy aki még nem írta meg, az bátran kezdjen neki, és írja le azt, hogy mit cselekedett az Úr az ő életében, és hogyan tapasztalta meg Isten jelenlétét, mint ahogy itt a mai igében is láthattuk, hogy Isten jelen van az övéinek az életében. A 25 éves évfordulónkra készülve készüljünk az augusztus 19-i találkozóra, ami 14 órakor kezdődik, ami alapvetően a gyülekezet különböző csoportoknak az együttléte lesz. Egy kötetlen körben szeretnénk körbendezni azokkal, akik mennyegzőt tartottak itt a gyülekezetben, keresztelkedtek, konfirmáltak, de a tenszingeseket is várjuk, akik régen a tenszing csoportnak a tagjai voltak. Kérem, hogy értesítsék a testvérek azokat, akik már távolabbra kerültek, nincsenek napi kapcsolatban a gyülekezettel. Hadd lehessünk együtt, tehát 19-én délután 14 órától, szombaton 2 órától, és augusztus 20-án pedig a szokásos csendes napunkat tartjuk meg, amire mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Hirdetem már előre, hogy a szeptember 17-én 16 órától Malik Péter Károly gyülekezetünk második lelkészének a beiktatása lesz. Zsarnai Krisztián esperes iktatja be hivatalába. Készüljünk erre is imádságos szívvel, hogy ez az alkalom is az Úr áldásában lehessen itt közöttünk. Hírlevelünknek a hátsó oldalán vannak a csendes heti lehetőségek. Ma is indul egy házaspári hét, de lesz férfi hét szeptemberben, női hét szintén szeptemberben, házaspári hét októberben, amelyre bátorítom a testvéreket, vegyenek részt ilyen férfi, női és házaspári csendes heteken, mert Isten gazdag áldását tapasztalhatjuk meg. Most már a körülmények egyébként Torbányon nem olyanok, mint amit a 80-as évekről beszéltem. Most már nagyon komfortos elhelyezés van, és az étel is más minőségű. Az akkor nekem nagyon jó volt az a puritánság, meg az az egyszerűség, hogy az Isten hogyan tud megerősíteni, de természetesen ezen is ott van Istennek az áldása. Hadd legyen a testvérek előtt az imádságlista, akik itt szerepelnek, kérték, hogy hordozzuk őket imádságos szeretetben, így is betöltve azt a küldetést, hogy egyek legyetek. Mai Isten tiszteletünkön keresztelő is lesz, hordozzuk imádságban ezt a picin gyermeket és az egész családot, hogy gyermek felnevelkedése és a családnak az élete az Úr kegyelme alatt lehessen. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Keresztelőre készülve énekeljük 296-os számú énekünk első versét. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal léptetek ezzel a gyermekkel a templomba, hogy a keresség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennyben menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet erre az alkalomra választottam, amely igét megírva a 23. Zsoltárban találjuk annak harmadik versében a következőképpen. Isten igéjét tehát a 23. Zsoltárból olvasom. Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. Amen. Ez Isten igéje. Kedves szülők, keresztszülők, kedves ünneplő család, ünneplő gyülekezet, Istenünk igéje a Zsoltárok könyvéből szól hozzánk, abból a Zsoltárból, amely olyan sokszor megmozgatja az embernek a szívét. Olyan sokszor, amikor kétségbe esik az ember, tud kapaszkodni a Zsoltárokba általában. De ez a 23. Zsoltár az Isten olyan rövid üzenete az emberek számára, amely fölmelegíti az Istennel kapcsolatban lévőknek a szívét. Körbenézzünk magunk körül, ahogy az ige hirdetésben is mondtam, sok kihívás, sok kísértés van az ember életében, sokszor elbizonytalanodik az ember. Azt mondja a Zsoltáros, hogy még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek. Még hogyha az életem függ is, vagy az életem is veszélybe lenne, nem félek. Miért? Nem azért, mert bátor ember. Nem azért, mert úgy gondolja, hogy ő a halál felett uralkodna. Hanem azt mondja, hogy azért nem fél, mert tudja, hogy ki az Isten, és hogy az Isten az ő ura. Sokan kétségeskednek ebben a világban, sokan tikkadtan járják az életüket ebben a földi létben, és szükségük lenne egy kis felüdülésre, szükségük lenne arra, hogy egy kicsit felüdítse őket valami. És olyan jó olvasni itt az igét a Zsoltárok könyvében, hogy a lelkemet felüdíti az Isten. Az Isten arra készül, hogy felüdítse a ti lelketeket is. Szülőkét, keresztszülőkét, nagyszülőkét, az egész nagy családét, de az egész gyülekezetét is. Isten arra készül, hogy felüdítse a szívünket. Van keserűség benned? Van szomorúság az életedben? Isten föl szeretne üdíteni benneteket. Föl szeretne üdíteni szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, de az egész családot is. Keresztelés igényben arról van szó, hogy amíg a legnagyobb nyomorúság közepette is vagyok, az Isten ott van mellettem, és az üdítő jelenlétét biztosítja. És ha az Isten ott van, akkor ki lehet ellenünk? Ha az Isten van a mi életünk középpontjában, akkor ki kérdőjelezhet meg ott bármit is? Nincs félelem bennem, mert ő fogja a kezemet. Felüdíti a lelkemet, és fogja a kezemet. Belső békességet ad, az életemet rendbe teszi, és tapasztalom a jelenlétét azzal, hogy fogja a kezemet. Világos számomra, hogy nem vagyok egyedül. Világos számomra, hogy nem kell nekem eldönteni, hogy merre menjek. Nem kell nekem eldönteni, hogy mi a jó nekem, hanem fogja a kezemet, mint ahogy a gyermekét vezeti a szülő, akkor, amikor veszélyes helyeken van, és szorosan fogja a kezét, és maga mellett tartja, hogy nehogy a gyerek elbotoljon, beleessen valamibe, vagy valaki bántani tudja, szorosan maga mellett fogja. Az Isten is így szeretné fogni a ti kezeteteket is, meg a mi kezünket is, szeretne bennünket szorosan maga mellett tudni. Mert nagy kihívás a gyermeknevelés. A gyermeknevelés, a gyermekvállalás sokszor kilátástalannak tűnik. Még ilyen pici gyermekeknél nem látszik ez, de amikor már cseperedik, tinédzser lesz, vagy még nagyobb, akkor a szülőknek összeszorul a szív, hogy jaj, hová megy ez a gyerek, jaj, mit csinál ez a gyerek. Hogy tudnám megvédeni, megóvni? Elég, ha csak a saját életünkre gondolunk, amikor függetlenedni szerettünk volna, akartunk a szüleinktől. Mennyi badarságot elkövettünk. És szegény szüleinknek mennyire összeszorult a szíve akkor, amikor látta, hogy az életünk merre halad. A gyermekvállalás, a gyermekszülés, a gyermeknevelés sokszor kilátástalannak tűnik. Sokszor nézd ki, tikkatnak az ember, amikor a gyermeknevelését éli. Az Úr tudja azonban, hogy nektek szükségetek van felüdülésre, és ő tudja is adni a felüdülést. Az Úr tudja, hogy szükséges benneteket megújítani, lelketeket megújítani, és ő kész megújítani napról napra a lelketeket, hogy legyen benne békesség, öröm, reménykedés, meg bizalom, hogy a gyermeketeket tudjátok nevelni. És fel akarja vidámítani a lelketeket, szeretne örömöt adni, szeretne békességet adni, szeretné, hogyha az életetek kiteljesedne. De szeretné, hogy ennek a pici gyermeknek az élete is kiteljesedne az elkövetkezendő években. Ennek ti vagytok a letéteményesei. Elsősorban a szülők. Másodsorban a keresztszülők, hisz azért vállaltátok a keresztszülőséget, hogy a gyermeknek a nevelésében, a Krisztusra figyelésében segítségre legyetek. És ez az üdülés, ez a felüdülés akkor történhet meg az életetekben, hogyha az Isten vezetheti azt, ha irányíthatja azt, és ti hallgattok rá. Higgyétek el, hogy Isten az, aki az életeteket igazán ismeri, az életeteket igazán ki tudja teljesíteni. Szülők és keresztszülők segítségére lehettek itt Istennek abban, hogy ennek a picin gyermeknek az élete kiteljesedhessék ő benne. Le akarja bennetek rombolni mindazt, ami ellene van, igaz ösvényre szeretne vezetni benneteket, szeretné, hogy minden hazugság, önáltatás, önállítás, képmutatás távol lenne tőletek, és engednétek, hogy ő cselekedjen az életetekben. És akkor az igazság ösvényén vezet benneteket. A megigazításnak és a megigazulásnak az ösvényén. Mert az Úr szeretné, hogyha célba érnétek. Abba a célba, amit számotokra is készített, de minden ember számára elkészített. Mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztusban adja meg ezt az Úr, a személyes szabadítást, a személyes örök üdvösséget. Benne a felüdülést és a gyermeknevelésnek is a kiteljesedését. Kérjétek ezt tőle. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által az üdvösségét is kimunkáltad, árazd rá a szent lelkedet, és ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni majd a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, kedves keresztszülők, tegyetek most vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható mennyei Atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő szent lélekben, egy keresztény anya szent egyházat, hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön, akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénén nevelitek ezt a gyermeket, vállaljátok-e?
Vállaljuk.
András, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy áldott én mostantól mindörökké. Mindenható mennyei Atyánk, élet és halál Ura, áldjon meg titeket a gyermek vállalásban és a gyermek nevelésben. Keressétek az ő akaratát, engedjétek, hogy lelke által vezessen benneteket, hogy megláthasson majd a gyermek nevelésben, a gyermek áldásban, mostantól mindörökké. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk néked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod. Köszönjük néked, Urunk, András gyermeknek az életét is. Köszönjük, hogy most itt a keresség áldásában részesülhetett. Add meg, hogy a családja beléd kapaszkodva tudja az életét élni, és az őre szálló áldássá lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetjük az életünket a Te színed előtt. Köszönjük, hogy van gyülekezetünk, köszönjük, hogy vannak alkalmaink, istentiszteletek, bibliórák. Köszönjük, hogy ezeken megjelenhetsz, szólhatsz, vezethetsz, irányíthatsz. Köszönjük, hogy kezünkbe tudtad adni a Szentírást. Köszönjük, hogy azt lehet olvasni. Köszönjük, hogy ebből útmutatást kaphatunk életünk mindennapjaira. Kérünk, áld meg közösségeinket, gyülekezetünket, gyülekezetünk minden szolgálóját, de áld meg egész egyházunkat is, egyházunk vezetőit, püspököket, felügyelőket, espereseket, presbitereket, lelkészeket. Köszönjük, Urunk, hogy Te beléd kapaszkodva reménykedhetünk abban, hogy az utadat járjuk, és ezen az úton áldás következik. Sokszor fellangzik a szívünkbe, Urunk, hogy mennyire elég ez, meg milyen szűkösség van, meg mennyire szűk keretek között éljük az életünket. Add meg, hogy mindenkor fölhangozzék, hogy a hét kenyérből és a pár pici halból 4000 ember jól lakott, és még maradt 7 telekosár. Add meg, hogy a 7 telekosáron lehessen a szemünk, hogy minden napjainkban ott lehessen a dicséreted, magasztalásod, hogy felette meg tudod elégíteni a tiédet. Hálásak vagyunk, Urunk, az egész teremtett világért, benne köszönjük néked, hogy itt élhetünk Magyarországon, hazánkban. Áld meg azokat, akik hatalmat, felelősséget kaptak tőled, hogy a világnak az eseményeit irányítsák. Add meg, hogy keressék ők is a te utadat, járhassanak azon, hogy megállhassd őket. De így könyörgünk népünkért, nemzetünkért. Adj olyan vezetőket, Urunk, akik rád hallgatnak, akiken keresztül így is áldást nyerhetünk. Hálás a szívünk azért, hogy nem hagysz bennünket egyedül, hozzánk illő társat adsz. Köszönjük a házasságnak az áldását, köszönjük a gyermekvállalásnak az áldását, köszönjük a gyermeknevelés áldásait. Hadd lehessen Te előtted, Urunk, életünk minden pillanata, hogy nehogy bizakodjunk akkor, amikor jól mennek a dolgaink, hanem mindenkor rád figyelhessünk, tőled vehessük az útmutatást, a világosságot. Hogy nehogy tönkre menjen a házasság, a gyermeknevelés, tönkre menjenek a külső kapcsolataink, mert önelégülten magunkban bízva járjuk az utunkat. Add a beléd kapaszkodásnak az örömét, lehetőségét. Hadd mehessünk végig földi pályánkon ebben a megelégítetésben. Így tesszük eléd anyagi kérdéseinket, nehézségeinket is. Légy azokkal, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Légy azokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett. Add meg, hogy megtalálhassák életüknek a megoldását Te benned. Használj ebben minket is. Köszönjük a mai napot is, köszönjük az istentisztelet lehetőségét. Add meg, hogy ez a mai nap is gazdagíthassa a veled való kapcsolatunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünk befejezéseképpen énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 328-as számú énekét. 328-as énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket.